Kedves hallgatóink, családi és közéleti reprezentáció a 16. és 17. században ezzel a címmel rendeztek konferenciát a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában, a Vendéglátó Intézmény, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem közös szervezésében. A kétnapos rendezvényen közel 20 előadást hallgathattak meg a résztvevők. Összeállításunk elején Enkis Tímeát, a Tokaj-Hegyalja Egyetem tanszék vezetőjét hallják.
A Tokaj-Hegyalja Egyetem és a Magyar Nemzeti Múzeum 2022. márciusában kötött együttműködési megállapodást, melyben a felek leszögezték, hogy örömmel támogatják egymás kutatásait, projektjeit és közös konferenciákat, könyvkiadásokat, illetve egyéb kulturális rendezvényeket szerveznek. Ennek volt egy kiemelt állomása a 2022. évi Bátoriak Kora című konferenciája, és annak egyenes folytatása az idei.
A mostani milyen témakört jár körbe?
A 16-17. Századi reprezentáció témakörét járjuk körül. Mind a közösségi, mind az egyéni reprezentáció szempontjából fontos történeti eseményeket, jelenségeket, műtárgyakat is górcső alá veszünk. Rendkívül izgalmas, nagyon tartalmas program állt össze. Közel 20 előadással készülnek a meghívott vendégeink, úgyhogy igazán tartalmas két napnak nézünk elébe.
Nem csak szervezőként, hanem előadóként is szerepel a programban. Mely témakört tárja a hallgatóság elé?
Egy cseh provenienciájú kötetbe utólagosan a 17. század második felében bekötött magyar vonatkozású metszetekről fogok mesélni. Többek között egy olyan Első Mátyás királyunkról készített portréról, amelynek az alkotóját sikerült azonosítani.
A konferencia sorozat, amelynek a mostani is az egyik állomása volt, több évtizedes múltra tekint vissza. Tamás Edit, a házigazda intézmény, vagyis a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma igazgatója örömtelinek nevezte, hogy javarészt a Tokaj-Hegyalja Egyetem tevékenységének köszönhetően Sárospataki már komoly kutatói részvételt tud biztosítani a rangos eseményen.
Ez a konferencia 1995-ben indult sorozatnak a része, és amikor 2022-ben együttműködést kötöttünk, szakmai együttműködést a Tokaj-Hegyaljai Egyetemmel, akkor természetes volt, hogy egy olyan hagyományos konferencia sorozat, mint ami itt volt a múzeumban, hogy ez legyen közös, hiszen az ottani tanárok, ottani kutatások csodálatosan illeszkednek ennek a konferencia sorozatnak a részébe, hogyha most megnézzük a 18 felsorolt előadónkat, 5 előadó érkezik a Tokaj-Hegyaljai Egyetemről, ez öröm, hogy most már itt Sárospatak ilyen szinten tudja, egy felsőoktatási intézmény ilyen szinten tudja reprezentálni magát egy történész konferencián.
Ugye nem csak szervezőként, de előadóként is szerepel a programban, és mégpedig hát szerintem sok-sok sárospataki nő szeretné meghallgatni ezt a előadást, hiszen a város történetében nagyon sok úgymond nagyasszony vagy nemesi asszony volt, és ő esküvőikről beszél. Nos, hát mit tudhatunk meg, vagy mit mond ez a mának ez a fajta ismeretanyag?
Végig fogom venni a pataki nagyasszonyokat, és azért kiderül, hogy a többség nem itt kötött házasságot, és nem itt volt a lakodalma, de azért ne felejtkezzünk el, hogy a legendás nagy esküvők azért úgy benne is vannak a történelemben. Tehát Balassi Bálint és Dobó Krisztina esküvője az első nagy, ami bekerül a történelembe. Ami a patakiak számára nagyon fontos, az a Loránfi Zsuzsanna és első Rákóczi György esküvője. Kevésbé van benne a köztudatban, hogy az ő huguk, illetve öcsük, Rákóczi Zsigmond és Loránfi Mária is itt kötött házasságot. És hát az újkorba is elléphetünk, hogy például Károly István és Vintisgéc Mária Magdolna esküvője, és lesz egy huszárvágás, hogy földobok egy olyan labdát, hogy sokan azt gondolják, hogy ez volt az utolsó főúri esküvő itt a vár falai között, pedig 2012. július 28-án és e vár falai között egy perényi esküvőt köszönhettünk, nem a patakiák, hanem a báróiákból származó, tehát akik mai Kárpátalja területéről származó család, az legifjabb sarja kötött itt házasságot, tehát akár még napjainkban is van erre igény, hogy egy patak fontos lehet egy főúri család számára esküvő helyszínként.
Ugye a reprezentációt, ez az összekötő szó az előadásokban, mégis mit értünk ezen a területen reprezentációként, hiszen ennek a szónak is van több értelme, ma mást jelent egyébként, mint korábban.
Reprezentáció lehet, hogy mit jelent egy uradalmi központ, mit jelent egy hivatali központ, és hát a reprezentációban gondoltuk azokat a személyi életpályákat, amely egy jelentős felemelkedést jelentett egy-egy család, egy-egy személy számára. Nagyon érdekes, szerteágazó előadások jönnek itt össze a 18 előadás között, és nem csak magyarországi, hanem három határon túli előadónk is lesz a holnapi nap folyamán.
A számos érdekes előadás között külön kuriózumnak ígérkezett az az előadás, amely az ágyuk reprezentatív szerepét mutatta be. Ringer István, a sátoralja újhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója volt az ásatás vezető régész Sárospatakon, első Rákóczi György ágyúöntő műhelyének feltárásakor.
Valóban, hogyha az ágyukra gondolunk a késő középkor, kora újkor vonatkozásában, akkor elsősorban gyilkos lövőszerszámú képe sejlik fel előttünk, amiket városromoknál vagy mezei ütközetekben használtak a 16-17. Században általánosan Európa hadszínterein, de ezek az ágyúk, különösen a bronzból készült ágyúk, legalább annyira jellemezték és mutatták az öntetőjüknek a hatalmát, presztízsét, gazdasági erejét, mint amennyire funkcionális szempontból fegyverként tekinthetünk rájuk. És a kora újkorban általánosan jellemző volt, hogy a bronzágyúkat gazdagon díszítették, általában feliratokkal látták el őket, ami egyrészt a öntetőnek a titulatúráit, a címerét, különböző jelmondatait tartalmazta, de előfordultak olyan ágyúk is a kora újkor időszakában, ami kifejezetten reprezentatív céllal készült ágyúk voltak. Én néhány ilyet fogok majd bemutatni az előadásomban. Ezek közül az egyik különleges európai példa a IV. Keresztély dán király számára öntetett úgynevezett Oldenburg ágyú, ami Kopenhágában ma is látható a Dán Hadtörténeti Múzeumban. Ennek az a különlegessége, hogy a dán uralkodó teljes leszármazási tábláját, genealógiai sorát mutatja egészen Nagy Károlyig visszamenőleg, több mint 500 címer ábrázolással és különböző késő reneszánsz állatalakokkal gazdagon díszítve. Ez kifejezetten reprezentációs céllal készült ez az ágyú, harci cselekményekben nem vett részt, és van egy másik itt ebben a körben talán izgalmasabb példa, a Báthori Zsigmond híres farkas ágyúja, amit már a korabeli krónikások is elsősorban díszágyúként tartottak számon. Ennek nem csak a díszítése volt különleges, hanem extrém méretekkel rendelkezett, több mint 6 méter hosszú csőhossz adatolható ennél az ágyúnál, és általában ilyen pszichológiai fegyverként is tekinthetünk ezekre az ágyúkra, amik ugye roppant méretüknél fogva, pusztán azáltal, hogy felvonultak ezzel az ágyúval, kicsit ráijesztettek az ellenségre, de ugye Báthori Zsigmond egyébként a nagykorúsítása alkalmával öntette ezt az ágyút, ebben azért volt egy ilyen önreprezentációs cél, és itt a farkas elnevezés pedig a bátoriak címer állatára, a farkasra utal. Ez egy olyan különleges ágyú volt, amit a kortársok is nagy csodálattal tekintettek, ez sajnos ez a történelem viharában elpusztult az 1660-as években egy török-tatár betörés során. Magukkal vitték a betörő török csapatok, és valószínűleg beolvasztották ezt is, újra ágyút öntöttek belőle saját maguk számára. Hát ezeket a példákat fogom részletesen bemutatni, illetve az előadásomban kitérek a sárospataki ágyöntőműhely vonatkozásában a első Rákóczi György által öntetett ágyukra és az általa használt reprezentációs szimbólumokra.
Pont erre akartam rákérdezni, hogy ugye annak idején az ásatás vezetője volt ennek a, hogy mondjam, akkor igen komoly figyelmet felkeltő ágyöntőműhelynek, hogy itt milyen jellegű ágyúk készültek, tehát mennyire volt szempont a reprezentáció, vagy mennyire voltak ezek hadieszközök?
Első Rákóczi György híresen szép ágyúkat öntetett, ezt szintén a kortársaktól is tudjuk már, ugye Szaládi János krónikájában azt olvashatjuk, hogy szép harangok ágyuk öntésében oly szorgalmatosan gondviselő vala maga a fejedelem, és itt valóban egy vallásos ember volt, rendszeresen feltüntetett zsoltár feliratokat, ugye közismerten az ő jelmondata volt a non est currentisnek, valentis et miserentis dei, zsoltár felirat, ami minden ágyúján szerepelt, illetve hát volt egy különleges sorozat, az úgynevezett madaras ágyúknak a köre, ahol ezeket a jellemzően kisebb kaliberű tábori ágyúkat különböző madáralakokkal látta el, és ezeket is zsoltár feliratokkal egészített ki. Itt ugye nagy fájdalom, hogy az ő által öntetett ágyúk gyakorlatilag kivétel nélkül elpusztultak, és itt a korabeli leírásokból, forrásokból lehet rekonstruálni ezeket az ágyukat, illetve éppen az említett ásatás során felelt szerény töredékekből, fragmentumokból, amelyek a öntőminták negatív öntő formáknak a segítségével azért valami halvány képet ezekről az ágyukról adnak, ezeket a leleteket is bemutatom majd az előadás során.
Kedves hallgatóink, családi és közéleti reprezentáció a 16. és 17. században. Ezzel a címmel rendeztek konferenciát a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeumában, a Vendéglátó Intézmény, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem közös szervezésében. A rendezvényről hallották összeállításunkat.